Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérték, a jelentős elhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Gajdos László azt mondta, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az ASZÁ-index. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba is megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat, az emberek a tengerpartra menekültek a lángok elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a sereghez, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, az éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6%, a külföldieké 1,8%-kal, az éjszakáké 3,6%, illetve 1,3%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap is, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán már 33-34 fok körül alakul, és a kánikula egyre csak fokozódik majd. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, ez a világ kész egész. Mit adhatnék olyat, ami van nekem, másnak meg nincs, amitől minden ajtó kinyílik, még az is, amin nincs kilincs. Hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Pörög minden, zajos minden, az én hangom szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból?
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Encz Géza a beszélgetőtársam, az Antal kormány idején a határon túli magyarokkal foglalkozó államtitkárságot vezette. MDF-es személyiség volt annak idején, és a múltkori bevezető beszélgetésünkben áttekintettük az erdélyi katolikus egyház helyzetét a 80-as évek közepén. Elmondta Géza, hogy a 40-es években Romániában is betiltott görög-katolikus egyházzal nagyjából mi történt azokban az évtizedekben, el voltak titva a papjaik, illetve belettek olvasztva az ortodoxiába, és a híveknek se engedték, hogy a latin ritusú templomokba, amelyek a megtűrt kategóriába tartoztak, járhassanak. De a Securitate 80-as évek közepén csavart egyet a dolgon, a román nacionalizmus és a román nemzetiség megerősödése vagy hegemóniája érdekében, és fölbiztatta a görög katolikusok közül bizonyos erőket, hogy kezdjenek eljárni a katolikus, római katolikus, magyar ajkú közösségek által látogatott templomokba, és kérjék, követeljék, hogy a második vatikáni zsinatra hivatkozva a nemzeti nyelvükön is legyen szentmise, ami hogyha ez intézményesül, akkor a magyar hívek számának csökkenéséhez vezethetett volna, és hát egyáltalán a magyar jellegű nemzetmegtartó erővel bíró romániai magyar katolikus egyház eródálásához vezetett volna. És megkerestett Keresztes Sándort, aki Barankovics párti képviselő volt, 1947-ig Kolozsváron született, és Márton Áronnal és a romániai katolikus papsággal, meg a magyarországi klérussal is, meg püspökökkel is jó kapcsolatot ápolt, hogy mit lehetne tenni. Te hoztad meg gyakorlatilag a hírt, hogy végveszélybe sodorhatja az identitását a gyulafehérvári egyházmegyének, és hát általában a parciumi részeknek is. És ott fejeztük be a múltkori beszélgetést, hogy sikerült kapcsolatot teremteni az akkori politikával, Posgai Imre, a Hazafias Népfront elnöke akkor, és vázoltátok nekik ezt a helyzetet, és a segítségüket kértétek, hogy nemzetközi szinten is eljusson ez a hír, amely nagy veszélyt jelentett, nagy veszélynek éreztétek. Ez a kapcsolatfelvétel, és akkor, hogy kik voltak ezeken a megbeszéléseken, kik vettek részt, amelynek a helyszínét, otthonát havonta egyszer összejöttetek, a te Ménesi úti lakásodat, ahol most is beszélgetünk. Géza, itt vesszük fel a fonalat, 1986.
Igen, hát azt hangsúlyozni kell, hogy a görög katolikusoknak messze menő jogos igénye volt, hogy saját, persze a keleti rítushoz tartozó liturgiájukat megkaphassák, de ha nem, ami tiltott volt számukra, ezt a tiltást feloldják, és hogy ők szintén részesülhessenek az igényeiknek megfelelő katolikus liturgiai szolgálatban.
Ez azt kezdve, hogy visszakapják a templomaikat, és a papjaik gyakorolhassák a hivatásukat.
Tehát ez volt a nagy ellentmondás, hogy nekik ugye meg kellett volna ezt a lehetőséget adniuk, vagy nem kellett volna, nem lett volna szabad elvenni tőlük, azonban ugye a szovjet típusú totalitárius hatalmi berendezkedésnek ez szerves része volt, ez az intézkedés. Tehát nem csak Romániában, hanem a Szovjetunióban is ezt csinálták, pontosan egy időben szovjet mintára vezették be 1948-ban Romániában. A másik dolog, hogy Romániában a Jási Egyház megyében, tehát ugye a moldovai részen, ott szintén van egy jelentős katolikus közösség, azonban ez a román nyelvű, és ezeknek a döntő részük román anyanyelvű is, bár kétségtelen ott vannak a moldovai csákok, akik magyar anyanyelvűek, egyre szűkülő lélekszámban. Ezek az iparosítás során ezekből sokan bekerültek az erdélyi városokba is. Ugye az iparosítás a román szocialista homogenizáló politikának, ez volt a kifejezés, ez volt a szakkifejezés, hogy homogenizálni kell a társadalmat, annak része volt az iparosítás, de része volt az is, hogy vallási egyszínűség jöjjön létre, a felekezeti egyszínűség jöjjön létre. Vagy a vallás teljes elhagyása, ugye ez a két lehetőség volt, vagy ezt hagyta nyitva a kommunista állam stratégiája. Tehát ugye, akik oda átkerültek, azok viszont jósan követeltek maguknak, vagy követelhettek volna maguknak a román misét a vatikáni zsinat határozatai kapcsán, ugye, vagy az összefüggésben. Tehát nem, senki se vonta és vonná kétségbe ezeknek a közösségeknek a legitim jogát arra, hogy ilyen liturgiát kérjenek maguknak. Ez a továbbiakban ahhoz a következményhez is vezethetett volna, hogy önálló, ugye magasabb szintű egyházi szervezeti egységeket hozzanak létre, tehát esperesség, főesperesség, legyen köztük segédpüspök, akár püspök, tehát ebbe az irányba való fejlődési lehetőség is elvileg megvolt, de ezt mondjuk a román nyelvű római katolikusok száma még ma se tenné szükségessé Erdélyben. Tehát egy ilyen fajta szorvány püspökséget. De a görög katolikusoknál, akiknek a lélekszáma 1948 előtt az egyházi statisztika szerint 1.400.000 volt, ha azok visszakerülhettek volna a szabad működés lehetőségébe, akkor ott bizony számos püspökség jött le volna létre, mint ahogy 90 után ez meg is történt.
Úgy alakultak az ő püspökségei.
Úgy alakultak, korán sem ekkora létszámmal. Tehát magyarán nem arról van szó, hogy itt nem egy jogos követelésről van szó, hanem hamis zászlós követelésről volt szó. Hamis zászlós jellege a dolognak volt az, ami az igazi veszélyt jelentette, mert nyilvánvaló az alapvetően vallásellenes kommunista hatalom semmiképpen sem a vallási szabadságot akarta ezzel a titkos sugallatával elidézni, hanem azt a sémát követte, amit a tanügyben is és minden intézménynél, amelyeknek a magyar jellegét vagy német jellegét megszüntették Romániában, azokat ugye ilyen formában romanizálták.
Hogyan sikerült a helyzetet hitelesen, meggyőzően átadnotok, elmondanotok pozsgai környezetének, mert végül is kaptatok tőlük segítséget, tehát nem a szocialista internacionalizmus dominált, akkor már a magyar meg a román elit között ezek szerint, hanem a nemzeti érdekre fogékony embereket találtatok a pártközpontban, meg a hazafias népfrontban. Tehát hogyan ment ez az ismerkedés, hogy ti nem valami klerikális reakció vagytok, hanem népben, nemzetben gondolkodó értelmiségiek?
Hát ugye itt arról volt szó, hogy egy tulajdonképpen 89-es bukásáig intak sztálinista rezsim az egyik oldalon, ez volt ugye Románia helyzete, sajnálatos helyzete, és a másik oldalon már a nagy birodalom gyengülése következtében bomlófélben lévő népi demokratikus világ, ami Magyarországon volt. Tehát itt már, mint ez az eset is mutatja, minden további nélkül föl lehetett lépni, természetesen nem a nyilvánosság előtt, a színfalak mögött ezekben a kérdésekben úgy, hogy a problémát magát világosan és egyértelműen lehetett prezentálni. Egészen odáig menően, hogy ebben a tárgyban a már többször emlegetett Keresztés Sándor egy levelet írt Szűrös Mátyásnak 87. október 15-én, amiben föltárta ezeket a dolgokat történeti, egyháztörténeti és egyházi jogi összefüggésekbe helyezve, amiben egy megoldási javaslat körvonalait is jelezte, méghozzá olyan formában, hogy ebben leszögezte, hogy három fő szereplője van ennek a kérdésnek. A Vatikán, mert katolikus egyházról van szó, a román állam és a magyar állam, illetve a magyar püspöki kar. A Vatikán Romániával és a román egyházzal kapcsolatos politikája állnak a kérdése. Mi az, amit ez a politika, ez a diplomácia érzékel, vagy nem érzékel, vagy nem pontosan érzékel, és mi az, amit a magyar püspöki kar tehet, egy szocialista állam körülményei között. Ez utóbbira nézve a Szűrös Mátyásnak írt levélben részletesen kifejti, hogy a szabad államban szabad egyház logikája, ami egyébként a szocialista alkotmánynak is papírforma szerint megfelelne, de a gyakorlatban korán sem erről van szó. Ennek a visszaállítása nélkül a magyar püspéki kar sose fog olyan tekintélyen rendelkezni, hogy ilyen típusú kérdésekben a világegyházban a szavának súlya lehessen.
Nincs diplomáciai kapcsolat 1945 óta Magyarország és a Szentszék között, vagy Románia és a Szentszék között. Szűrös Mátyás ekkor kicsoda, mert ő volt moszkvai nagykövet, aztán az első ideiglenes köztársasági elnök lett 89-ben, de ekkor...
Ebben az időben a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsági titkára volt, aki a nemzetközi ügyekért volt felelős.
Tehát, és tulajdonképpen miért volt rá szükség, hogy mert ti akkor már lengyel pápánk van, második János Pál, aki elméletileg pontosan tudja, hogy a vasfüggöny mögött mi történik. Milyen megfontolásból vontátok be végül is, vagy kértetek együttműködést, segítséget, vagy legalábbis tájékoztattátok a magyar pártaparátust, tőle vártatok megoldást, vagy azt, hogy ki akartátok, hogy ők a Vatikán, a Római Magyar Nagykövetségen keresztül, stb. A kapcsolatokat megteremtsék valahogy a Szentszék hivatalaival?
Hát semmiképpen sem az utóbbi. Tehát ugye a kapcsolat az Pozsgai Imrével történt, akiről már köztudott volt, hogy a...
Egy emberarcú kommunista.
Hát igen, ahogy mondták, emberarcú kommunista, de ugye lényegében feszegeti a rendszernek a kereteit belülről és fölülről. És ebben a feszegetésben a nemzeti érdek és a nemzeti érdekeknek akár a nemzetközi szintű képviseletének az ügye is a már a retorika szintjén is jobban megfelelt, vagy láthatóbb volt, több volt, mint sejthető talán, hogy itt meghallgatásra lehet találni. Itt elsősorban azért volt erre szükség, mert ahhoz, hogy nemzetközi kapcsolatokat a mi pozíciónkból ki lehessen építeni, hát én egy akadémiai intézetnek a munkatársa voltam.
Művészettörténészként,
Keresztes Sándor pedig a...
Az Újember szerkesztőségében aktatologató, mert hát igen, deklasszált
akkor, volt. Akkor már a legmagasabb szintre eljutott aktatologató volt, mert korábban fűtő, tehát és hasonlók. Na mostan ugye internálás, fűtőség, aktatologatás az már egy magas színvonal volt. Na most, tehát az nyilvánvaló volt, hogy ez a hatalom valamilyen szintű támogatása nélkül itt érdemi mozgásterünk nincs, hát többek között kiutazási lehetőségek se.
Igen, még világútlevél se volt ekkor.
Világútlevél abban az időben még nem volt.
Viszont Gorbacsov már volt.
Nem volt még. Amikor ez elindult, még Gorbacsov nem volt.
Brezsnyev volt.
Ez Gorbacsov
vagy Andropov.
Nem. Ez a szovjet rendszer és... az utolsó Gorbacsov előtti főtitkár,
Andropov, Csernyenko
agóniájának az idején volt, amikor Keresztes Sándor Pozsgai Imrével találkozott. És ez a beszélgetés indította tovább, vagy gördítette tovább az ügyet, és került végül is a pártközpontba is. De akkor még nem a pártközpontba, hanem akkor ugye Pozsgai Imre korábban művelődési miniszter volt, és oktatási, művelődési és oktatási miniszter volt, és aztán ugye ez a pseudo politikai szervezet a Hazafias Népfront elnökeként hát dekkolt abban az időszakban, de az aktív kapcsolatépítésben volt a szovjet vezetőséggel is azon a szinten, tehát ilyen központi bizottsági vezető emberek és esetleg központi bizottsági tagok szintjén, akikkel korábban már ilyen kapcsolatokat ki tudott építeni, és hát persze az MSZNP központi bizottságának is tagja volt.
Igen, és akkor...
De most akkor elmondom, hogy mi volt. Tehát mit mondott Mozsgai ennek a ügynek a prezentációja
kapcsán? Tehát a Szűrös Mátyás levél...
Nem, a Szűrös Mátyás levél az később volt.
Értem.
Ez csak a Szűrös Mátyás levél, arra a kérdésedre válaszolva elevenítettem föl, hogy lehetett ezzel a hatalommal kapcsolatot létesíteni, akkor, amikor hát ennek az alapvető céljai közismerten ezzel ellentétesek voltak. Na most, tehát akkor Pozsgai a következőket mondta Keresztes Sándornak, hogy Sándor bátyám, te ugye képviselő voltál az utolsó fordulatéve előtti parlamentben.
47-ben megválasztották.
47-48-ban Demokrata Néppárt, a Barankovics által vezetett Demokrata Néppárt frakciójában, és hát az egyik legfiatalabb, nem a legfiatalabb volt, de az egyik fiatal képviselője volt ennek a pártnak, és akkor ő ezt az alkalmat, hogy neki ezeket az ügyeket Keresztes Sándor prezentálta, felhasználja arra, hogy elmondja a következőt. A Szovjetunióban komoly változások elé nézünk, az új főtitkár feltehetően Gorbacsov lesz, és akkor a szocialista országok, az európai szocialista országok külpolitikai szempontból Finnországnak a státuszába fognak kerülni, ami azt jelenti, hogy a többpártrendszer bevezethető lesz újra. Tehát újra lehetőség lesz a többpártrendszerre, és lényegében egy belpolitikai, erőteljes demokratizálódás mellett egy külpolitikai, szövetségesi kapcsolat föntartása marad a Szovjetunióval kapcsolatnak a lényege. Még az is kiderült, hogy ki közölte ezt vele, ez a későbbi budapesti szovjet nagykövet Abuinimov volt, Iván Abuinimov, aki akkor a központi bizottságban volt valamilyen totum factum Moszkvában. De hát már utóbb az is kiderült, hogy ez a fajta közlés a pártfőtitkárok számára 2-3 évvel korábban megtörtént. Ha jól emlékszem, még Andropov tette ezt meg egy berlini találkozó alkalmával, aminek az volt a lényege, hogy a Szovjetunió sem katonailag, sem más módon, sem gazdaságilag, sem katonailag nem fog tudni segíteni, amennyiben az adott szocialista országban nem képesek a rendet fönntartani.
Igen, tehát Andropov, Brezsnyev utódja.
Igen, tehát ez tulajdonképpen ugye egyáltalán oly mértékben nem volt közismert, mint az sem az utolsó pillanatig, hogy Magyarországon hatalomfegyverek vannak, de ez már a legfelső, legbelső körben erről tudtak.
Ez azért nagyon izgalmas, mert ez a kezdeményezésetek az erdélyi egyház védelmében adott lehetőséget arra, hogy megtudjátok első kézből, vagy megbízható forrásból, hogy nem diverziós tevékenység gondolkodni azon, hogy a civil szervezetek és előbb-utóbb párt alakulva a több pártrendszer újjászülessék. Tehát végül is a vasfüggöny kezdett fölemelkedni.
A vasfüggöny kezdett fölemelkedni, nem hogy nem nemzetellenes, hanem államellenes, ugye? Tehát, hogy nem követünk el államellenes bűncselekményt, vagy kihágást azáltal, hogyha ezzel foglalkozunk. Másrészt kapóra jött Pozsgai Imrének egy ilyen kapcsolat, egy régi valódi polgári politikussal, amiből persze már nagyon kevés volt, aki a túlélők és az egyáltalában kommunikáció képesek közül. Tehát ez neki egy nagyon kedvező lehetőség volt, és aztán majd kiderül, hogy ennek az ügynek a további fejleményei során még milyen újabb lehetőségek nyíltak meg számára is. Annak érdekében, hogy fölkészüljön arra a bizonyos változásra, amikor Magyarország is, mint Finnország egy valamilyen kapitalista körülmények között működő, vagy egy demokratikus körülmények között működő ország lesz, ami hát természetesen lojális lesz a Szovjetunió nagy nemzetközi érdekei. Ez persze, ez fából vaskarika, ezt a végtelenségig úgyse lehetett volna csinálni, de ez a Szovjetunió belső meggyengülésének volt a következménye, ami részben a rendszerből, részben a rendszer következtében is rossz döntésekből, mint az afganisztáni háború, meg sok minden más következett és alakult ki a 80-as évek során.
Ebben a szakaszában a beszélgetés most azért függesszük föl, mert a műsoridőnk lejár, de a tovább lépés evidens, tehát gyakorlatilag előjöttetek, hogy munkásmozgalmi kategóriával fejezem ki az illegalitásból, és lett egy kapcsolat, amely egyrészt szolgálhatta azt a célt, hogy artikulálódjon nemzetközi szinten, és a Vatikán fülébe is eljusson valamilyen módon majd az az igazságtalanság, amely fenyegeti az erdélyi magyar katolikus egyházat. Másrészt fölcsillan a remény Keresztes Sándor fejében, hogy előbb-utóbb újjászülethet az általa nagyon szeretett keresztény demokrácia politikai képviselete Magyarországon. Kedves Géza, jövő héten folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a sarkalatos erényekről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. november 13-án elhangzott műsor ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző három adásban a három isteni erényről beszélgettünk. Ma folytatjuk az erényekről való beszélgetésünket, a sarkalatos erényekről fogunk hangosan gondolkodni. Ma már a mindennapok közbeszédéből lassan kikopik ez a szó, hogy erény. Nem nagyon használjuk. Mégis egészen biztosan találkoztatok már ezzel a szóval, ha máshol nem, akkor az irodalmi alkotásokban egészen biztosan. Mi minden jut eszetekbe, ha ezt a szót halljátok, hogy erény? Csenge?
Például egy dolgozatnak az erénye, hogyha jól megcsinálom, és például ötös lesz. Ez igen. Egy erény.
Eszter, neked mi jut ez szó erről eszedbe?
Például erkölcsi értékek, vagy valami dicséretről méltó tulajdonsága.
Klaudia, mivel tudod még kiegészíteni?
Hát szerintem általánosságban az erény azt akarja, hogy egy jó magaviselete van annak a bizonyos személynek. Ő jól viselkedik, és jó példát mutat másoknak.
Az erény egy magatartásforma, egy belső készség, egy képesség, talán azt mondhatnánk, hogy a jót cselekvés készsége. Milyen jellemzői lehetnek szerintetek az erénynek, az erényes cselekedeteknek?
Az erény alapvetően boldogságra vezet, és nem csak magunkat tehetjük boldoggá és kiegyensúlyozottá, hanem ezáltal másokat is.
Igen? Eszter?
Szerintem az erény magabiztosságot is ad, illetve hát olyan jó érzéssel tölt, hogyha valami sikerül így az életbe.
Hát szerintem egy emberről nagyon sok mindent elmond, hogy milyen erényei vannak például, és akkor körülbelül meg lehet állapítani, hogy mennyire jó ez az ember.
Az erények hiánya vagy meglét alapján bizony az emberekről ítéletet mondunk, vagy ahogy a Klaudia mondta, hogy a boldogságra vezet minket, vagy az Eszter mondta, hogy van benne valami állandóság a magatartásunkban, valami, amit el vezérli, ezt az valamiféle beállítódása ez az embernek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az erények tökéletesítik a képességeinket, sőt, bár nem használjuk ezt a szót, hogy erény, de igazából azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezekre úgy is tekinthetünk, mint egy személyiségfejlesztési eszközre, amivel az erkölcsi érzék javítható, az életünk vezérfonalai jobbá válhatunk, boldogabbá. Hogyan viszonyulnak, vagy hogyan szabályozzák az erények a cselekedeteinket? Klaudia?
Az erény úgymond egy választható opció, ugye mivel, hogy az előbb beszéltük, hogy akár bűnre is hajlamosak lehetünk, de ugye, hogyha az erény mellett döntünk, akkor ezzel ki tudjuk mutatni a cselekedeteinken keresztül, hogy boldogak vagyunk, kiegyensúlyozottak, és hatással is lehetünk a környezetünkre, ami szintén pozitív dolgokat okoz embertársainknak is például.
Eszter?
Illetve szerintem az erényes ember általában az arany középutat választja, tehát nem szeretne túl nagyra törő lenni, hanem meg van elégedve azzal, amilyen van, és jól érzi magát úgy, ahogy van.
Általában az ilyen erényes ember az így középen áll, hogy nem is akar dúsgazdaggá válni, viszont azért nem igénytelen, és egyik szélsőség a túlzás, és ugye ez a másik hiány révén jelentkezik általában az emberekben.
Igen, jól mondtátok, hogy tehát az erény az nem úgy létezik, úgy szabályozza a cselekedeteinket, hogy van egy ellentétpárja, hanem az az érdekes, hogy az erény az középen áll, és hogyha túl sok van belőle, az se jó, de ha túl kevés, akkor az sem. Ennek a nagyon szemléletes példája az a bátorság erénye. Ha belegondoltok, hogyha valakinek nagyon sok bátorsága van, akkor arra azt mondjuk, hogy vakmerő. Ugye? Tehát, hogy olyan dolgokba belemegy, amik nem megalapozottak. Vagy, hogyha meg kevés a bátorsága, akkor mondjuk azt, hogy
félénk,
igen, gyáva, pontosan. Ugye? Tehát a bátorság nem csak a gyávaság az ellentéte, hanem a vakmerőség is. És szinte minden erénnyel ugyanígy vagyunk. Hogy valóban, ahogy Klaudia is mondta, hogy az erények igazából mindig az arany középutat képviselik. Mit gondoltak, hogy könnyű-e az erények gyakorlása?
Hát szerintem kevesebb az az eset, amikor érzelem a vezérlő, hogy erényesek legyünk. Inkább az akaraterő, a kötelesség, munka és az erőfeszítés az, ami erényessé tesz minket.
Érdekes, hogy itt az Eszter mondta, hogy a kötelesség, hogy képzeljétek el, hogy az ókori görögöknél ezt tulajdonképpen egy tantárgyként tanították az erényeket. Azt szeretik volna elérni, hogy az emberek jó életet éljenek, akkor azt gondolták, hogy az iskolában az erényeket tanítani kell. Hogy az egy kötelessége a jó állampolgárnak, hogy erényes életet éljen, éppen ezért ezt tanítani kell. Mit gondoltok, hogy mindenki számára elérhetőek az erények? Kell-e hozzá iskolázottság, társadalmi pozíció, vagy családi háttér, hogy valaki erényessé váljon?
Szerintem ugye az erény mindenki számára elérhető, mivel ha akarják, ugye ha valamilyen erényt szeretnének maguknak, akkor mindent megtesznek, hogy ezt megszerezzék maguknak, és elsajátítsák. És például olyan, mint a törvények például, és ezeket ugye fel kell fogni, és ugye be is kell tartani ugyanúgy.
Eszter?
Mint családi háttérben is elérhető, mert szerintem valamennyire a szülőktől, vagy bármelyik rokonunktól is láthatunk ilyen erényességet, vagy valamilyen képpen elsajátíthatjuk, úgymond. Viszont ez szerintem valamennyire így bennünk is, tehát ugye a lelkünkbe van írva.
Igen, igen, jól érzi az Eszter, hogy a természetben vannak ezek az indítatások, törvények, amelyeket nyilván mi felfogunk a természetes ésszel, és a szívünk, a lelkiismeretünk alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Ugye ezért látjuk, hogy igazából az erkölcsi fogalmaink, az erények is, maga a négy sarkalatos erény is nem a keresztény kultúrában született meg, hanem már sokkal előtte pogány környezetben gondolkodtak erről az emberek. De mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenki szívében, ahogy Eszter mondta, a lelkiismeretébe bele vannak írva. Mit gondoltok, hogy van-e ma még egyáltalán értelme erényekről beszélni? Van-e létjogosultsága az erényeknek korunkban, amikor mindenki úgy él, olyan értékek szerint, ahogyan az neki tetszik?
Hát szerintem manapság már kevésbé beszéltünk erényekről, mint mondjuk régebben. Tény, hogy a mai világban általában már úgy élnek az emberek, ahogy ők szeretnének, viszont még mindig vannak olyan emberek, akik úgymond így, tehát hogy mások alakítják az életüket, szeretnének embereknek megfelelni, és ezért nem úgy élik az életüket, nem olyanok, amilyek valójában maguk, ők maguk, hanem mások miatt formázza át magát.
Az Eszter itt mondta, hogy amit én is mondtam, hogy a mai világban annyira már nem találkozunk. Ez a szóval, hogy erény, ez úgy közbeszédből ki is veszett szerintem, sőt, még egy kicsit ilyen, nem is tudom, pejoratív értelme is van ennek a szónak. Nem, most senki nem néz erre úgy, mint ez egy trendi, nem egy menő, vagy egy olyan kifejezés, amihez pozitívan viszonyulnánk. Ezt jól érzékelitek. Éppen ezért úgy is érezhetjük, hogy ahhoz, hogy ma valaki az erényről szóljon, nagy bátorság kell. Ahhoz pedig egyenesen merészség, hogyha valaki azt állítsa, hogy az erényből szabadság és öröm fakad. Másrészt ugyanakkor látjuk, hogy a pszichológusok, mindenféle guruk, életmód tanácsadók beszélnek azért a boldog élethez szükséges készségekről és képességekről. Általában nem nevezik ezeket erényeknek, de valójában semmi új bölcsességet nem tárnak elénk, hanem az évszázados erények listáját porolták csak le, ezekből válogatnak. Hol ezt, hol azt szedik elő ezekből? Ha egy életmód tanácsadó, vagy egy pszichológus bőrébe bújnánk, milyen tippeket adnátok a boldog élethez, hogy milyen készségeket, jó tulajdonságokat tartanátok elengedhetetlenül fontosnak a teljes boldog emberi élethez?
Hát szerintem ugye elsősorban a manapság ugye az emberek a pénz útját válasszák, mint boldogság, és hogy ez szerintem ez egy nagyon negatív, nagyon nagy negatívum, mivel ugye a pénz az nem tesz boldoggá, csak jó, ha van végül is, de ha a lélekben nincsenek rendben az emberek, akkor sose lesznek olyan boldogok, hogy azt a pénz tudná gyógyítani esetleg, és ezért nagyon sok ember rosszul gondolkozik ez miatt, és hogyha egy kicsit önzetlenebbek lennének, vagy hogyha segítőkészek lennének, hogyha segítenének az embereken, és nem csak a saját fejük után mennének, és csak a saját érdekeit néznének, akkor igazából az egész világ egy kicsit jobb, is, jobb hely lenne, mint most, szerintem.
Igen, az Eszter ugye nem mondta ki, de utalt rá, meg itt a Csenge is említette a pénzt, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, egy olyan világban, ahol azt gondoljuk, hogy az viszi elő a gazdaságot, a közjót, az egyén boldogságát, hogyha fogyaszt. Hogyha minél több dologgal veszi körül magát, azt is mondhatnánk, hogy annál jobb vagy, vagy annál több vagy, minél több dolgot birtokolsz. Ugye erről szólnak a reklámok. És ez egészen az ember mélyébe, tudatalattiába is beszüremkedik. Talán már így észre se vesszük, de hogy valahol ez a fogyasztói társadalom világa átalakít bizony bennünket is, amiben már ezek az erények valahogy nem férnek bele. Valahogy valami teljesen mást mondanak, ami a Csenge is mondta, hogy a lelki értékek valahol teljesen máshol vannak.
Vagyunk minden világon.
mit gondoltok, hogy miért nem teszi az embert boldoggá az, hogy ha megvan mindene, ha megszerezhet bármit, ha vásárol, biztos ti is voltatok olyanok, hogy rossz kedvetek volt. Szokták is mondani, hogy az asszonyoknak jó, az elmennek vásárolni, és utána jó kedvük lesz. De hogy utána mégis üres az ember, hogy hiába, megvettem, na és mi van? Miért lehet ez szerintetek?
Szerintem nagyon ritkán, hogyha van olyan, hogy tényleg mindened megvan. Mert hogyha tényleg van sok pénzed, mindened megvan, van egy családod, vagy bármi, attól még te belül ugyanúgy érezheted üresnek magadat, attól, hogy van egy szerető családod, illetve veszhet ki belőled egy pár dolog, mondjuk a emberiség, vagy ilyesmik. Nem tudom, szerintem, hogyha megvan mindenünk is, akkor is hiányolunk valamit, mert tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt meg mindenünk, és hogyha ez mondjuk egy hosszabb időszak volt, akkor ugye hozzá voltunk ahhoz szokva, és szerintem az igazából mindenkinek furcsa, tényleg még annak is, akinek megvan mindene, hogy nincs mit hiányolnia. Azt hiányolja, hogy nincs mit hiányolnia.
Az Eszter itt jól utalt rá, hogy hiába van az embernek meg mindene, hogy soha nem lesz elégedett, hogy mindig lesz még valami, ami azt gondolja, hogy még ez, még az, még az. És ez egy ördögi kör, ennek soha nem lesz vége. Azért, mert az ember az egy a végtelenre nyitott lény, hogy nincs semmi olyan teremtett dolog, nincsenek olyan javak, amik be tudnák tölteni az embernek erre a végtelenre szóló meghívását, nyitottságát. És éppen ezért, hogyha biztos olvastatok ti is ilyen cikkeket újságokból, hogy mi kell a boldogsághoz, akkor ezek a cikkek sem arról írnak, hogy vegyél meg még ezt, meg azt, vagy szerezzél ilyen-olyan képesítéseket, hanem teljesen más dolgokról írnak. Ugye itt a Csenge már beszélt, hogy a segítőkész, hogy a másik készség, segítőkészség, a másik felé való odafordulás. Tudtok még ilyet mondani, ami a boldog élet receptjéhez talán fel lehetne írni?
Szerintem fontos az, fontos a hit. Mert az, hogyha már csak magunkba is hiszünk, az egyfajta biztosságot ad. Szóval szerintem az nagyon fontos, hogy egy ember higgyem. Illetve tényleg az, hogyha jó az emberekhez, és ezt viszont kapja. Illetve, hogyha tényleg lojális marad saját magához.
Claudia, tudnád folytatni a sort?
Hát ugye mindennek az alapja, hogy lelkileg rendben legyünk, és ugye jó kapcsolataink legyenek más emberekkel és a környezetünkkel, és úgy gondolom, hogy a környezethez még hozzátartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a természettel. Ebből is tudunk meríteni erőt, hiszen ezt is Isten teremtette, ez is adhat nekünk hitet. És még nagyon fontos egy ember életében a család, akitől kapja az összes támogatást, és bennük is ugyanúgy hisz, mint Istenben, és bízik bennük.
Említettétek a viszonyulást, a másik emberhez való pozitív viszonyulást, odafordulást, segítőkészséget, a családot. Képzeljétek el, hogy én a neten, egy nem keresztény portálon olvastam egy összeállítást, az volt a címe, hogy 6 erény, ami könnyebbé teszi az életedet. A következő 6 erényt nevezte meg a cikk szerzője: bölcsesség, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség, spiritualitás. Ismerősök ezek az erények?
Igen.
Valaki
igen.
Tanult is róluk, ugye?
Hittem.
Igen, igen. Ugye érdekes, hogy a 6 erény közül 4, az a keresztény hittamból tanult 4 sarkalatos erény. Ugye ez a bölcsesség, bátorság, vagy okosság, bölcsesség, ilyen bátorság, igazságosság és a mértékletesség, és a maradék 2, az az emberiesség néven volt a cikkben, a másik meg a spiritualitás, de talán lefordíthatjuk úgy, hogy az emberiesség, vagy az emberekhez való viszony, mint mondjuk a szeretet, és a spiritualitás pedig, hát azt gondolom, hogy kézenfekvő, hogy azt mondjuk, hogy ez a hit. És akkor látjuk, hogy már csak egy erény hiányzik, ugye a keresztény erények közül, az a remény. Tehát itt van mind a 7 erényünk, a 3 isteni erény, és a 4 sarkalatos erény. Számomra is ez nagyon érdekes volt, hogy egy nem keresztény indítatású cikk igazából nem mond számunkra újat, ugyanazokat az erkölcsi értékeket, erényeket sorolja fel, amelyekről mi is beszélünk, amelyekről a hittanórán tanulunk. A pszichológia egyébként foglalkozik vele. Ugye eredetileg a pszichológia pályafutása úgy indult, hogy nyilván a lélek betegségeire keresték a gyógyírt, de hogy ma már ott tart a pszichológiai tudománya, hogy most már arra a kérdésre is keresik a választ, hogy mitől válik az ember boldoggá. Ez a pozitív pszichológia. Arra kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, magatartásformák, készségek, képességek, amelyek az embert a teljes boldog emberi élet felé elvezetik. És milyen jó lenne, hogyha mindenféle tanácsadó, guruk, netes cikkek és szakértő lélekmesterek helyett újra elővennénk néha a Szentírást, és megnéznénk, hogy a boldog élet receptjéhez milyen hozzávalókat ajánl. Képzeljétek el, hogy az erényekkel már az Ószövetség is foglalkozik, bár nem használja az erény elvont fogalmát, inkább az igaz életről beszél az Ószövetség. Az erényes embert nevezi igaz embernek az Ószövetség, és érdekes, hogy az Új Szövetség is ezzel a szóval nevezi meg Szent Józsefet, azt mondja róla, hogy ő az, aki igaz ember volt. Az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban, tehát a következő tanítást találjuk az erényekről, az igazi életről. Eszter, kérlek, olvasd már fel nekünk.
És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény. Mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.
Az Új Szövetség sem használja az erény fogalmát. Az Új Szövetségi szerzők az életszentségről szólva beszélnek az erényekről. Az úgynevezett erény katalógusokban Szent Péter és Szent Pál levelében találkozunk az erényekkel. A Galatákhoz írt levélben például a következőket olvassuk.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
A Kolosszéjékhez írt levélben pedig a következő tanítást találjuk.
Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen.
Szentírási alapokon az erények külön csoportját alkotják még a Szentlélek 7 ajándéka, és a 8 boldogság is, ezzel most nem foglalkozunk. De láthatjuk, hogy az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban már megjelenik mind a 4 sarkalatos erény. Sőt, ahogy mondtam, hogy már a kereszténység előtt az ókori gondolkodók szerzők műveiben is találkozunk az erény fogalmával. A 4 sarkalatos erény, tehát régebbi a keresztény bölcseletnél. Nagyon sokféle erényről beszéltünk, nagyon sokféle készséget, képességet sorolt fel az Új Szövetség is. Véleményetek szerint a felsorolt sok-sok erény közül mely lehet a 4 sarkalatos erény? Azért nevezik ezeket az erényeknek erényeket sarkalatos erényeknek, mert az összes többi erény köréig csoportosul. Sarkalatos szó latin eredetileg, ez az a sarok forduló, az ajtónak a sarka, ahol fordul az ajtó, ami nyilván mi életünket is fordítja, illetve ami köré rendeződik az összes többi erény. Na mi lehet ez a 4 fontos erény, ami az összes többi erényt is maga köré rendezi?
Az okosság, tehát a bölcsesség.
Igen, az egyik az okosság. Az igen.
Az igazságosság. Az
igazságosság, nagyon jó.
A mértékletesség.
Igen, megvan a harmadik is.
Az
erősség. Igen, igen, igen. Már az ókori bölcseletben találkozunk ezzel a 4 sarkalatos erényel. És ahogy mondtam, az erények akkor az ismeretek körébe tartoztak. Olyan dolgok voltak, amiket meg lehetett, és meg is kellett tanulnia egy erényes, egy jó embernek. Platón azt mondja, hogy szerinte azért erényes valaki, mert folyamatosan jót cselekszik minden helyzetben. És meglátása szerint nem is lehet valaki igazán boldog és egészséges lelkületű, ha nem az erényeket táplálja élete során. Ugye látjuk, hogy már itt az ókori szerzők rámutatnak arra, hogy az erényes élet és a boldog élet között kapcsolat van. Arisztotelész szerint is az erények gyakorlással megszerezhető készségek, azt mondja, hogy a tetteink az erényeinkből fakadnak. Segítségükkel az ember uralkodhat a szenvedélyein és ösztönein, alárendelheti őket az arany középútnak, amelyet az értelem diktál, és így elérheti a boldogságot. Ugye beszéltünk arról is, hogy az erények szabályozzák a cselekedeteink. Ezek adják meg a cselekedeteink helyes mértékét. És látjátok, hogy már az ókorban ezt megfogalmazták. Képzétek el, ha mindenki erényes életet élne, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség vezetni a cselekedeteit, tulajdonképpen Isten országát valósítanánk meg. Lehetséges ez? Emlékeztek, mint mond Jézus, amikor a farizeusok megkérdezik tőle, hogy hát mester, mikor jön el az Isten országa? Hol van Isten országa? Hogyan válaszol Jézus?
A Isten országátok köztetek bennetek van.
Igen, azt mondja, hogy nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni, nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, Isten országa ugyanis bennetek van, Isten országa köztetek van. Az erényekben való növekedés tehát nem más, mint a személyes jó, a szabadság és boldogság, valamint a közjó, a társadalom javának tudatosítása és az érte való felelősségvállalás, amely az önmagunk és mások iránti tiszteletben testesül meg. Tisztelet az élettel, az emberi testtel, a munkával, a tulajdonnal, az emberi kapcsolatokkal, a lelkiismerettel, az emberi szabadsággal szemben. Megköszönve a hallgatók figyelmét, adásunkat C.S. Lewis gondolataival zárjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! A lényeg az, hogy ha nem rendelkezünk ezeknek a belső tulajdonságoknak, a négy sarkalatos erénynek legalább az alapjaival, akkor semmilyen külső körülmény sem képes mennyországot létrehozni számunkra, azaz boldoggá tenni bennünket azzal a mély, erős és rendíthetetlen boldogsággal, amellyel Isten szándékozik megajándékozni bennünket.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Sődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a vár. Nincs messzeség, reám talál. Csendben jött az Úr egy éjszakán.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. november 13-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.